hogy szeretsz bennünket, hogy Istenünk vagy, megváltunk vagy. Köszönjük ezt a napot, köszönjük azt, hogy te azt akarod, hogy közelebb kerüljünk te hozzád, és a mi szívünk megteljen hálával. Úr Jézus, imádkozok, hogy áld meg a mai Isten tiszteleted, hadd legyen a te jelenléted közöttünk, hadd halljuk meg a te hangodat, és válaszoljunk pozitívan, Uram, a te szavadra. Köszönöm, hogy megáldod a te ígédet, megáldod a dicséreteinket, az imádságainkat, az egyéni szolgálatokat, mindent, amit teszünk, a te nagy neved dicsőségére akarunk tenni, az Úr Jézus nevében.
Nyissuk meg Bibliánkat, és ezen a délutánon ígét fogunk olvasni a Kolosébeliekhez írott levélből, az első rész, harmadik versétől a 14-ig. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusban vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból, mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is. Attól a naptól fogva, amelyen hallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrástól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelen imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel, az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ezt a levelet Pál apostol a fogságból, a börtönből írta. Nehéz körülmények között volt ő ottan. A mai világban a börtönök már lassanként szállodákhoz hasonlítanak. És igyekeznek is, hogy hasonlóak legyenek. De abban az időben tudjuk és tisztában vagyunk, hogy a börtönben nehéz körülmények voltak. Éheztették, bántották, és nem kényelmes helyen volt a börtön. És Pál apostol azért került oda, mert hirdette Isten igéjét. És ez nem tetszett az ördögnek, és az ő szolgáin keresztül Pált börtönbe küldte. És ír levelet. Nem foglalkozott a saját nehézségeivel, problémáival, hanem igyekezett bátorítani a szabadságban lévő testvéreket. És több levelet is írt ő a börtönből. Ez az egyik levél. És azzal kezdi, hogy hálát ad a testvérekért. És úgy, ahogy olvastam, ő nem is ismerte ezeket a testvéreket. Ezt a gyülekezetet nem ő alapította. Hanem úgy, ahogy olvastuk a 8. versben, hogy Epafrás a 7. vitte a hírt erről a gyülekezetről. És hiszem, hogy elég bőven beszélt Epafrás erről a gyülekezetről, arra nézve, hogy Pál apostol egy ilyen szép levelet küldött. Elmondhatott mindent erről a gyülekezetről. A jókat, lehet a kevésbé jót is, és Pál apostol aztól, amit hallott Epafrástól, megírja ezt a levelet. És hálás a testvérekért, felismeri bennük a hitet és a szeretetet. Nagyon sokszor beszélgetünk egyik-másik gyülekezetről, egyik-másik testvérről, szóba kerül, valamilyen formában. És mivel kezdjük, mit mondunk ezekről a gyülekezetről, vagy a testvérről? Kezdjük azonnal sorolni vajon a negatív részeiket? Vagy elkezdjük, és mondjuk, hogy hallottad? Megtértek, ez történt, ilyen jó dolog történt ott. Ez a testvér megújult, és így tovább. Az, aki szereti az ő embertársát, úgy szereti, ahogy van. Az Úr Jézus, a Jóisten bennünket úgy szeretett, abban a nyomorult, bűnös állapotban, amiben voltunk. Szeretettel közelített hozzánk, felemelt. Tanuljuk meg ezen a délutánon, hogy a mi beszélgetéseink legyenek mindig mindenkiről pozitívak. Keressük mindenkiben elsősorban a jót, a pozitív dolgokat. És azokat említsük személyes beszélgetésünkben. Ha tudjuk, hogy ez az ember olyan sok rosszat tett, akkor is, ha úgy közeledünk hozzá, szeretettel, és kezdjük a pozitív dolgokat említeni, hiszem, hogy jobban fog hajlani a beszélgetésre, mint ha letámadjuk, hogy ilyen vagy, olyan vagy. Az Jóisten az ő lelke által tanítson meg helyesen hozzáállni, viszonyulni a gyülekezethez, embertársainkhoz, testvéreinkhez. Pál apostol szerette ezeket a testvéreket, és imádságban emlékezik meg róluk, és imádkozik érettük, és azt mondja, hogy öröm számára, hogy imádkozhat egy ilyen gyülekezetért, hogy ez a gyülekezet még jobban megismerje a Jóistent, még jobban elmerüljön Isten ismeretében, az íge ismeretében, hogy nevekedjen, hogy fejlődjön. És ezért naponként imádkozott. Jó leső érzés, amikor mi is nehéz helyzetben kerülünk, és tudjuk, hogy mellettünk van egy gyülekezet. A hátunk megett. Ott van a gyülekezet, és imádkozik értünk. Többször megtapasztaltam. Tudják, a testvérek, volt többször nehéz helyzetbe, balesetek után kerültem. És olyan jó volt tudni, hogy nem vagyok egyedül, hanem a gyülekezet imádkozik. És sok ilyen bizonyságtevést hallottunk már itt. És megérezzük a lelkünkben, hogy mások imádkoznak, és Isten meghallgatja az imájukat. Isten munkát is bíz reánk, és erre a gyülekezetre is. De ezt a munkát csak szeretet által lehet végezni. Ha Isten munkáját szeretet nélkül végezzük, az olyan, mint a gyümölcs nélküli fa. Csak teszünk valamit, de nem lesz gyümölcs belőle. Mert más okokból tesszük. Nem az igazi, isteni, megmentő szeretet hajt bennünket. Én szeretném azt, hogy amikor valamit teszünk az Úrért, mindig előtte imádkozzunk, alázkodjunk meg, és legyünk tudatában annak, hogy amit teszünk, azt nem mi végezzük, hanem a Jóisten végzi rajtunk keresztül. És akkor lesz áldás rajta, ha engedjük, hogy mi csak eszközök legyünk az ő kezében. Az 5. versben azt olvassuk. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már elébb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Reménység. Minden ember reménykedik valamiben. Minden ember reméli azt, hogy eléri ezt vagy azt a dolgot. És nagyon sokan reménykednek földi dolgokban, és úgy, ahogy délelőtt hallottuk, a boldogságot ahhoz kötik, hogy milyen jó anyagi helyzetük lehet vagy van. De mi hívő emberek abban reménykedünk, hogy minden nap az íge által, az evangéliumból megismerjük mind jobban, ami megváltónkat, nevekedünk a hitben, erősödünk, és a mi cselekedeteink hasonlítanak az övéhez. Én szeretném, ha ez megvalósulna a mindennapi életünkben. És kitartóan megmaradnánk a hitben, és buzgón cselekednénk nap mint nap a jót. Azt, amivel Isten megbíz bennünket. Sokszor teszünk még sok minden dolgot, gondolva azt, hogy ez jó. Megbeszéltük Istennel? Jártam én is úgy, hogy szorgoskodtam. És aztán rájöttem, hogy vajon ezt Isten bízott meg ezzel? Úgy feltettem a kérdést. És meg kellett alázkodjak Isten előtt. De mielőtt belefogunk valamiben, ha megkérjük az ő tanácsát, ő kész tanácsolni és vezetni bennünket. És erről a csodálatos reménységről szeretnék még olvasni a Péter közönséges első levele, első rész, harmadik versén kezdem az olvasást. Áldottam Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmasságából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van feltartva számunkra. A reménységnek, élő reménységnek kell legyen a szívünkben. Az, hogyha ezt a földi életünket befejeztük, úgy, hogy Istennel járunk, biztosak lehetünk abban, hogy a Jóisten felvisz magához a mennyben. Ez a célunk. Ez a cél kitűzésünk itt. Mert megígérte, hogy minden nap velünk lesz az ő gyermekeivel, segít a nehéz helyzetekben, időkben, segít elvégezni feladatunkat, és ha ezt ő azt mondja, hogy most már elég, akkor magához szólít. Hazavisz bennünket. Az igazi hazában. Itt eltöltünk egy bizonyos időt, és sokszor azt mondjuk, hogy megyünk haza. Igen, földi lakásunkban. És 70-80, ki mennyit? De az igazi hazánk ott lesz, ahol ő van, ahova ő visz, és az örökké fog tartani. Nem tudom megmagyarázni, mi az, hogy örökké. Lehet, hogy nem fogjuk megérteni, és nem is tudjuk megmagyarázni. Örökké Istennel, Isten jelenlétében, örömmel, boldogságban, szeretetben, békességben, őt dicsőítve és magasztalva. Segítsen az Úr, hogy mindezt elérhessük teljes hittel és bizalommal. Amen. Most az énekkar szolgálatát kérjük, és azután pedig az Ivanicki gyerekek szolgálat.
Amen. testvéreket, bepótolom, a délelőtt nem köszöntöttük a testvéreket, most bepótoljuk, és az Úr áldását kívánjuk mindenkinek. Egy éneket szeretnénk énekelni. Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmed és méltó szereteted. De te gyermekeddé fogadtál új életet, ajándékoztál, nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Ismerve a kegyelmed és méltó szereteted, de te gyermekeddé fogadtál új életet, ajándékoztál, nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki
az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod vigaszt adnak engem. Azt a terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Két gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel. Amin úgy gondolkoztam az utóbbi napokban, a délelőtt hallottunk a boldog emberről, hogy ki a boldog ember, és én azon gondolkoztam, hogy ki az áldott ember. És hallottam valahol, hogy Jákob, amikor a fiai Józsefet eladták, és mikor elvitték a ruháját, és megmutatták, akkor nagyon-nagyon gyászolta igaz az ő fiát, és azt mondta, nem tudták a fiai megvigasztalni, és azt mondta a fiainak, hogy a sírig nem tudok megvigasztalódni, annyira szerette Józsefet, de az Úr Jákobot megáldotta, igaz? Úgy tudjuk, hogy Jákob egy áldott ember, és mi történt vele? Milyen nagy tragédia. És azért mondom ezt, mert a háttérben mégis az Úr hogy munkálkodott. Jákob nem tudta, hogy József él. És mind mehetett keresztül Jákob, de mégis áldott volt. És akkor a végén majd, amikor József ugye végül is, hogy nem volt meghalva, akkor Jákob megvigasztalódott. És ezt azért mondom, mert úgy vigasztalt engem is az Úr, hogy történnek velünk hívőkkel, hiába, hogy boldog emberek, vagy áldott emberek vagyunk, de ugye vannak megpróbáltatások az életünkben, vagy a hétköznapokban, amikor nem tudunk megállni, vagy olyan nehéznek tűnik, mégis, akik elfogadtuk az Urat, áldottak vagyunk. És lehet, hogy nehéz, de azért akarom bátorítani a testvéreket, hogy gondoljunk erre az esetre is, hogy az Úr a háttérben munkálkodik, és vidámodjon meg a szívünk, és ne keseredjünk el, hogyha olykor nehéznek tűnik az élet, vagy vannak olyan próbák, megpróbáltatások, vagy esetleg tragédiák az életünkben, mert nem tudjuk, hogy az Úr miért adja, és nem tudjuk, milyen jót hoz ki majd belőle az Úr. Józsefnek a börtönben, Józsefre elmondhatjuk, hogy áldott ember volt, a börtönbe került, 12 éven keresztül börtönben volt, és áldott ember volt, vele volt az Úr. És megáldott a börtönben is, majd amikor második ember lett Egyiptomban, akkor is áldott volt, de a börtönben is. És Dávid mennyi nyomorúságon ment keresztül, igaz? És az Úr áldott embere volt. Csak úgy ezeket bátorításul mondom azoknak, akik hisznek az Úrban is, keresik őt, és próbák vannak az életükben, mert az Úr ezt megígérte, hogy ad próbát is, és nem lesz minden sima az életünkben. És a másik dolog az az, hogy buzdítani szeretném a testvéreket, hogy keressük az Urat. Ahogy az ige mondja, hogy keressük az Urat. Ezen a keresésen elgondolkoztam, hogy van, aki egyáltalán nem szeret keresni semmit, vannak olyan emberek, hogy mindig keresnek valamit, és olyan zavaró, hogy mindig elteszik, nem a helyére teszik, és keresik. De a keresésnek vannak pozitív oldalai, mert hogyha keresünk valamit, biztos a testvéreknek is történt meg, hogy kerestek egy dolgot, és sok olyan más dolgot találtak meg, amire nem is számítottak, amiről rég lemondtak, azt mondták, ezt már nem találom meg. És milyen nagy öröm, amikor keresünk valamit, és megtalálunk olyan dolgokat, aminek nagyon megörvendünk, és ezért biztatom a testvéreket, hogy keressük az Urat, mert lehet, mi keressük valamiért az Urat, de ő olyan dolgokat ad nekünk, amivel nagyon-nagyon mire nem is számítunk, és azt is megadja, amit mi szeretnénk, de annyi áldást tud adni, olyan jó ez a keresés, hogy keressük az Urat. Mi két igeverset szeretnék felolvasni a kereséssel kapcsolatban. Biztos ismerik a testvérek a Jeremiás 29-ből azt az igeverset, hogy 13. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden név közül, és itt írja tovább, ha teljes szívvel folyamodtok hozzám. Adja az Úr, hogy tudjunk teljes szívvel folyamodni hozzá, úgy, amikor bajban vagyunk, és akkor folyamodunk hozzá, és megtaláljuk az Urat. Válaszul igén keresztül, vagy embereken keresztül, és a 69. Zsoltárból szeretném felolvasni. Látják ezt az alázatosok, és örülnek, ti, Istent keresők, éledjen szívetek, mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és nem veti meg az övéit, ha fogságban vannak. Bátorítom a testvéreket, hogy keressük az Urat. Főleg akkor, hogyha foglyok vagyunk, így, ahogy írta ebbe az igébe, hogyha vannak az életünkben olyan megkötözöttségek, hogy nem tudunk belőle szabadulni, keressük az Urat. És biztos, hogy fog válaszolni, ha teljes szívünkből keressük őt, mert ő azt akarja, hogy őt megtaláljuk. És erre biztatom a testvéreket, hogy ne szűnjünk meg keresni. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül az ő nevét, amíg közel van. Mert lesz messze is biztos, akkor nem tudjuk keresni. Erre ezt ennyit szerettem volna, bátorodjon a testvérek szíve, és keressék az Urat. Amen.
egy mondat fogott meg a felolvasott igéből. Nem szűnünk meg ti érettetek imádkozni. Úgy megfogott ez a mondat, és elkezdett bennem a lélek szólni, hozzám szólni, és úgy megítélt abban, hogy én hogy szoktam tenni. Kihagyások, ritkán eszembe jut, vagy egy-egy felszólítás alkalmával, hát imádkozok a testvérekért. Azt mondja Pál apostol, hogy, és olvasom az igét, nagyon megfogott ez az ige is. Hálát adunk az Istennek és az Úrnak, Jézus Krisztus atyának mindenkor, ti érettetek könyörögvén. Hát csak a hálás szívű tud valakiét közben járni. Ha nincs hála szívedben Isten felé, az Úr Jézus Krisztus felé, az ő lelkáta, akkor nem tudsz. Akkor lehet egy felszólításkor elmondtad az imát, mint én, aztán majd, mikor jön egy következő alkalom, akkor újra meg fogod tenni. Pál apostol azt mondta, hogy mikor meghallottuk felőletek a jó hírt, hogy lélekben vagytok, lélekben jártok, hát gondolom, hogy úgy betöltötte Pál apostolt a hála, hogy azt mondta ezt, megszűnés nélkül, szüntelen. Testvérek, hogy állunk? Hála van a szívünkben a testvéreimért? Vagy már unalmassá vált, vagy már közömbössé vált, vagy hát van feleslegessé. Bocsánat, ha ezt mondom, mert velem is megtörténik, megtörtént, és tudjátok, nem szeretnék tovább így folytatni, nem szeretném. Hogy elmondta Málkoson a cigány testvéreknek egy alkalommal, és aztán többször emlékeztetem őket arra, hogy hát a mennyországra gondoltatok ma? Hát csak úgy bólongattak, hát nem mindenki, nem merték mondani. És mondom, hogy nem gondoltatok a mennyországra? Hát nem mindig jut eszünkbe. Hát mondom, akkor nem imádkoztok. Hát az imádkozó ember a menny beimádkozik a mennyei atyához. Hát lehet úgy imádkozni, hogy ne gondoljak a mennyországra. Hát én nem tudom elképzelni. És testvérek, ahogy nem lehet élni hívő életet ige nélkül és imádság nélkül, úgy közben járni se. Másokért imádkozni, csak ha hálával van telve a szíved. Ha te testvéredet őszintén szereted, tiszteled, és hálás vagy az Úrnak érte. Érette. Engemet ez az ige megítélt, és ott magamba kértem, Uram, bocsásd meg, hogy csak alkalmakattán jut eszembe a testvéreim. Vagy mikor különböző nehézségbe, bajba, betegségbe, próbába esnek, és fel vagyunk kérve, hogy most imádkozzunk. Milyen jó lenne ezt szüntelen tenni. Én gondolom, hogy az apostolnak ott volt a szíve minden nap, hogy Uram, áld meg az én testvéreimet ott Kolosséban. Vidd győzelemre a te munkádat abban a gyülekezetben. Adj nekik erőt. Adj győzelmet nekik. Ezt lehet, ha tennük minden nap, lehet, hogy másképpen néznénk ki. A szeretetünkben is megmutatkozik ez. És az áldásokban. Vegyük fontolóra, vizsgáljuk meg az életünket, és ha Jóisten igéjét nem tudjuk minden nap úgy élni, hogy tanuljuk, Ahol, mert azt mondja az apostol, hogy na, hogy tanultátok Epafrástól. Na, hogy bemutatta nektek Epafrás. Én is arra szeretném emlékeztetni magam és a testvéreket. Ahogy tanultuk a Krisztust, úgy éljünk. És ha úgy fogjuk tenni, akkor hát nagyobb lesz az örömünk, és amikor találkozunk, talán nem csak egy olyan enyhe készfogás lesz, hanem lesz egy örömmel köszöntés. Az Úr áldjon meg! Örvendek, hogy újra találkozhatunk. Még ha délelőtt találkoztunk, még akkor is. Hogy vágyjuk egymásnak a jelenlétét, vágyjuk a közösséget, az egymással való közösséget, és vágyjuk az Úrral a közösséget. És a hála legyen mindig ott a szívemben, a szívünkben, hogy őszintén tudjuk a mi kéréseinket, a mi imádságainkat elmondani. Az Úr adjon nekem és testvéreimnek is ilyen lelkületet. Amen.
Ismét az énekkart hallgatjuk meg, és ha még van valaki, aki szeretne szolgálni, meghallgatjuk.
Köszöntöm a testvéreket, és öröm van a szívemben, hogy újból itthon lehetek. A délutáni vezérgondolat megragadta a figyelmemet, hogy háladás és közben járás a testvérekért. És olvasva ezt az igét, az az ige jutott eszembe, amire, ahogy olvastuk az igében is, hogy ahogy tanultátok Epafrásztól is, hogy a mi kéréseinket, hogy kell Isten elé tárjuk. Háladással. És olvasva ezeket az igéket, hallva ezeket az igéket, eszembe jutott két történet a Bibliából, amikor Jézus ott volt a Lázár sírjánál. 4 napja halott volt, és hogy kezdte az imát Jézus? Hálát adott Istennek, ugye? Aztán Jézus, amikor az 5000 embert megvendégelte, és megkapta azt a pár kenyeret és azt a pár halat, újból hálát adott. És mostanában foglalkoztatott az imával kapcsolatban az, hogy hogyan imádkozzunk. És Isten azt mutatta meg nekem, hogy annyi mindenért imádkozunk, ugye egyéni, családi, mint gyülekezeti életünkben. De milyen jó lenne, hogyha megtanulnánk azt, hogy a mi kéréseinket háladással tárnánk Isten elé. Hálát tudnánk adni, tudnánk magasztalni Istent azért, hogy ő meg fogja hallgatni azokat a kéréseket, amiért imádkozunk. És az imával kapcsolatban egy gondolatot hallottam, ami sokat mondott nekem is, meg szeretném osztani a testvérekkel, hogy az imád legyen összhangba az életeddel, és az életed legyen összhangba az imával. És testvérek, milyen jó lenne megtanulni azt, hogy a mi imánk legyen összhangba a mi életünkkel. A mi életünk legyen összhangba a mi imánkkal, és akkor meghallgatásra talál. Ezt kívánom magamnak és a testvéreknek, hogy próbáljuk ezt megtanulni és ezt gyakorolni. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat. Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki úgy gondolta, hogy a hőség, a melegség dacára is eljön ma délután Isten házában, Isten jelenlétében, meghallgatni őt, megerősödni, fejlődni a hit életben az íge által. Ahogy tudjuk, tennap 2 órakor utolsó útjára kísértük el szeretett Ricsi testvérünket. Most szeretettel köszöntjük a kedves édesanyját, kedves családot, és azokat, akik eljöttek. Kívánjuk, hogy a Jóisten vigasztalja meg őket, adjon teljes békességet a szívükben, az életükben, és az a Jóisten, aki Ricsinek adott erőt, az legyen az ő Istenük is, és fogadják őszinte részvétünket a gyülekezet részéről. és Szilágyi testvér felolvassa az ígét.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és megkérek mindenkit, akinél van Biblia, hogy nyissuk meg az Ámosz proféta könyvéhez az ígét. Ámosz proféta könyvéből fogunk ígéket olvasni, az első fejezet első második verseit, aztán az ötödik fejezet 21-től egészen a 27-es verseit. Isten ígéje Ámosz proféta könyvében található meg első fejezet első második versei, aztán az ötödik fejezet 21-es és 21-től egészen a 27-es versig bezárólag a következőképpen. Ámosz beszédei, aki a tekoai pásztorok közé tartozott. Ezt látta Izraelről Uziának, Júda királyának és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának az idejében, 2 évvel a földrengés előtt. Ezt mondta. Felharsan az Úr hangja a Sionról, menj dörög Jeruzsálemből. Gyászba borulnak a pásztorok legelői, és elszárad a Kármel teteje. Aztán az 5. fejezet 21. versétől. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutatok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattatok be. Távozzatok előlem, hangos énekléseitekkel, hallani se akarom lángpengetéseteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában 40 éven át Izrael háza, hogy közben hordozzátok királyotokat, Szikutot és Kiunt, csillagistenteket, istenetek képmását, amelyet ti készítettetek? Ezért fogságba küld titeket, Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek Istene a neve. Amen. Foglaljon helyet a kedves gyülekezet. Hát jó meleg van, ezért is hálát kell adni, bár kívánjuk az esőt is. Ámosz proféta könyvéből olvastunk, elég negatív, lehet csengésű igéket, de hiszem azt, hogy Isten ebből is tud szólni mai alkalommal hozzánk. Képzeljük el azt, hogy az Úr Jézus idejében élünk, és lehetőségünk van találkozni vele. Gondolom, hogy mindannyiunk, akik ott lennénk a közelbe, akár Jeruzsálembe, akár a környező falvakban, vagy akár Izrael bármelyik távoli településén laknánk, szívesen elmennénk, hogy találkozzunk vele, és megtennénk mindent annak érdekében, hogy beszéljünk vele. Vagy ahogyan a vérfolyásos asszony tette, hogy megérintsük az ő ruhájának a szegélyét. És nagy lehetőségünk lenne, hogyha abban az időben élnénk, vagy éltünk volna. Volt egy ember, akinek megvolt ez a lehetősége. Aki ott élt, Izraelben, akinek lehetősége volt, hogy találkozzon az Úrral, hogy beszélgessen vele, hogy vele együtt imádkozzon, hogy lássa az Úr Jézust, ahogyan feltámasztja Lázárt, ahogyan meggyógyítja a vénát, ahogyan lehet víraszt egy egész éjszakán keresztül, ahogyan alázatosan szolgál az embereknek, és valami oknál fogva mégis meghátrált. Valami oknál fogva mégis ezt a nagyszerű lehetőséget, hogy ő az Úr Jézus, az Isten fiának a jelenlétében lehetett, valahogy félredobta, félretette magától. Valahogy eltékozolt ezt a lehetőséget, és én úgy gondolom, hogy nekünk is az a célunk, hogy az a célunk, hogy találkozzunk az Úrral. Amen. Hogy ott legyünk az ő jelenlétében, hogy ott legyünk az egek királyságában, a mennyországban. Viszont mégis megtörténhet az a tragikus pillanat, tragikus esemény, hogy néhányan ezt a lehetőséget elszalasszák, eltékozolják, és tékozlókká válhatnak. Ámos próféta egy olyan korszakban élt, amikor Izraelben két ország volt. Egy nemzet, két ország. Volt az északi királyság és a déli királyság. És abban az időben eléggé eltértek az Úr igéjétől. Olvasták ők a Tórát, tudták az írásokat, de valahogy a szívük, mint nemzet, mint kollektív, valahogy távol volt az élő Istentől. Ő egy egyszerű ember volt, Ámosz, akinek voltak nyájai, juhai, aki foglalkozott fügetermesztéssel, de egy adott ponton az életében Isten megszólította és azt mondta, menj északra, Izraelbe, és hirdesd azt, amit én mondok nekik. Hát elég nagy bátorság kellett ehhez, mert ő nem volt hivatalosan felavatva, mint pap, mint proféta, de mégis engedelmeskedett, és hogyha az Úr szólt, akkor ment, és hirdette azt, amit az Isten mondott. Mit mondott az Úr rajta keresztül? Ebben a rövid kis könyvben, rövid 9 fejezetben nagyon-nagyon súlyos dolgokat mondott az Úr Ámoszon keresztül. És úgy gondolom, hogyha bennünket, vagy engemet szólítna meg az Úr, nem szívesen vállalnám el ezt a feladatot, hogy menjek, és ítéletet hirdessek. És mondjam azokat a dolgokat, amelyek nem tetszenek az embereknek, nem tetszik a hívő embernek. De Ámosz bátor volt, megfogadta az Úr tanácsát, és ment, és hirdette az ítéletet. Kedves testvérek, Isten nagyon jól ismer bennünket. Ő nagyon jól ismerte Izrael népét is, látta az ő szívük állapotát, látta azt, hogy ismerik a törvényt, a Tórát, látta azt, hogy végzik a rituális cselekedeteket, mennek a templomba, mennek Bételbe, a hivatalos szent helyre, és viszik az áldozatokat, de az Isten azt is látta, és azt is ismerte, hogy a szívük nagyon távol van a Teremtőtől. Az Úr bennünket is lát. Az Úr bennünket is ismer. És ez a szó, hogy ismer, több mindent jelent. Jelenti azt, hogy közösségben van az Úr azzal, akit ismer. Viszont jelenti azt is, hogy tudja azokat a dolgokat, amiket teszünk. Nem rejthetünk el semmit az Isten elől, az Isten szeme elől. És ő ismer a gyengeségeinket, ő ismeri a fájdalmainkat, nehézségeinket, örömeinket, bánatainkat. Viszont ismeri a bűneinket is. Azt olvassuk az 5. fejezet 12. versében. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és milyen nagyok vétkeitek. Az Úr tudta Izrael népének a bűneit. Tudta azt, hogy a szívük távol van tőle. Tudta azt, hogy lázadoztak, tudta azt, hogy valahogy nem akartak az Isten törvényének a keretében élni, és mindig más dolgok után kutattak. És az Isten, testvérek, ismer bennünket is. Ismer téged is, ismer engemet is. És dicsőség az Úrnak, hogyha közösségben vagyunk vele. Hogyha megvan az a bensőséges kapcsolat, amiről beszél a Szentírás. Viszont örülünk annak is, hogy az Isten ismeri a bűneinket. Ismeri a tévedéseinket, ismeri a lázadásainkat is. Mert ő azért ismeri, mert azt akarja, hogy ezekből megtérjünk. Azt akarja, hogy ezekből helyre igazítson bennünket. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök. Az Isten az egyenes. Mi sokszor, vagy alkalomattán lehet, hogy nem vagyunk azok. Vagy nem olyanok vagyunk. De ő az az Isten, aki nem tűri el a bűnt, azt mondja a Szentírás. Nem férkőzhet hozzá a bűn. És hogyha közeledni akarunk ő hozzá, akkor alázattal meg kell álljunk az Úr előtt, és be kell, hogy ismerjük a fétkeinket. Be kell, hogy ismerjük a hibáinkat. Azt olvastuk az 5. fejezetben, hogy gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Hát kinek mondja ezt az Úr? A saját népének, Izraelnek. Azokat az ünnepeket, azokat az ünnepségekről beszél itt a Szentírás az Úr, amikben egykor az Úr kedvét lelte. Hogy lehet az, hogy most ezeket gyűlöli az Isten abban az időben. Úgy, hogy csupán üres vallásosság volt ott. És tudjátok, testvérek, hogy az üres vallásosság csupán tékozlás. Ezt látjuk a Szentírásban, ebben a történetben is. Csupán tékozlás. Izrael jó dolgában elfeledkezett a Teremtő Istenről. Ebben az időszakban, amikor Ámosz prófétál 8. században Krisztus előtt, a fogság előtt, gazdaságilag elég jól mentek a dolgok, viszont lelkileg távol voltak az Istentől, és ebben a jó dolgokban Izrael népe, mind az északi, mind a déli királyság valahogy elfeledkezett az Istentől, valahogy távol került a szívük az Úrtól. És az üres vallásosság az, amikor úgy teszünk, mintha semmi baj nem lenne, de mégis végezzük a szolgálatokat. És ők is végezték a szolgálatokat, vitték az áldozatokat, kemény pénzeket fizettek azokért az állatokért, hogy azokat feláldozzák, és valahogy nem vették észre, nem akarták észrevenni azt, hogy a szívük nincs benne. Amikor rutinosan végezzük vallásos cselekedeteket, szolgálatokat, de nincs benne a szívünk, és lehet az Úr sincs benne, ez a tékozlás, ez a vallásosság. És tudjátok, testvérek, Isten óva int bennünket attól, hogy ne legyen benne a szívünk a hívő életbe, a szolgálatban. Azt akarja, hogy teljes szívvel szolgáljuk őt. Üres vallásosság az is, amikor hiányzik az a bensőséges kapcsolat a pásztor és a bárány között, amiről az Úr Jézus beszél. Amikor az Úr szól hozzád, te meghallod az ő hangját. Amikor a Szentlélek mutat valamit az életedben, az életemben, beismerem, megtérek belőle, és élem tovább az életemet. Ez is üres vallásosság. Amikor csak végzem, amit mindenki elvár, ami kötelező, de nincs ott az Úr a szívemben, a szolgálatomban, az életemben. Ez történt nagyon sokszor Izrael életében is. Az Ifjúsági Szövetségnek, az Emmaüsznak van egy, vagy legalábbis volt egy nagyon szép és jó jelmondata. Mindent vele, semmit nélküle. Az Úr ezt akarja. Mindent vele. Minden szolgálatot, minden imádságot, minden igehirdetést, minden éneket, mindent, amit teszünk, azt vele tegyük. Legyen ott a szíve, legyen ott az ő jelenlét az életünkben, és ne csupán rutinból tegyük ezt. A tékozlás az is, amikor felcseréljük az Isten kegyelmét valami másra, valami világira. Lehet, hogy van egy kis hívőség, de vannak bizonyos világi befolyások is az életemben. Amikor kérem az Úr áldását, amikor ezért imádkozok, de azért lehet a családban, a munkahelyen, a társadalomban nem igazán veszem figyelembe az Isten igéjét. Ez történt Izrael életében. Ők kérték az áldást. Ők kérték az Úrtól, hogy legyen velük, de elnyomták a szegényeket, nem tartották az Isten igéjét fontosnak, és csupán tékozolták az idejüket. És ott volt a lehetőség, hogy találkozzanak az élő Istennel, de valahogy eltolták ezt. Valahogy eltékozolták ezt a lehetőséget. Tékozlás az is, amikor elmullasztom bölcsen kihasználni az időmet, a lehetőségeket, amikkel fel tudom magasztalni az élő Istent. Amikor lenne lehetőségem bizonságot tenni, amikor lenne lehetőségem a jó Istennek a nevét megdicsőíteni az életemben, lehet egy bizonyság által, egy bátorítás által, egy valamilyen szolgálat által, és nem teszem. Azt mondja a Szentírás, hogy ha valamit elmullasztunk, az is bűn, hogyha tudnánk jót tenni. Eltékozolhatjuk az életünket, az időnket, anyagi javainkat, lehetőségeket, amelyekkel szolgálhatjuk az Urat, és Mindezt úgy, hogy megtartjuk a kegyesség látszatát. Ez történt Izrael életében. Úgy tettek, mintha. Mintha az Urat szolgálnák. És közben a szívük távol volt az Úrtól. Kedves testvérek, az Úr arra bátorít bennünket, hogy nézzünk az igazság tükrébe. És hogyha valamit mutat, ha valamit csupán rutinból teszünk, csupán megszokásból, csupán amiatt, hogy ne szóljanak meg a testvérek, akkor térjünk meg ebből. Akkor jöjjünk őszintén az Úr elé, és mondjuk azt, Uram, látod, tévedtem, látod, hogy nem szívesen teszem, nem szívesen szolgálok, nem szívesen végzem ezt a feladatot, kérlek, változtasd meg a szívemet. Tudjátok, a jó Isten az az Isten, aki meg tudja változtatni a szívünket, senki más nem. A feleség nem tudja megváltoztatni a férjét. Valamit lehet csiszolni, vagy fordítva. De a jó Isten egyedül az, aki teljesen meg tud változtatni bennünket, hogyha mi akarjuk ezt. Istennek nem tetszett az, hogy a nép szíve megosztott volt. Akarták, próbálták szolgálni az Urat, de engedtek a más világi befolyásoknak, a bálványoknak is, és látszólag tisztelték az Urat, de a bálványokhoz is imádkoztak, azokat is tisztelték. És Istennek nem tetszik ez. Amikor az Urat is szolgáljuk, de kell a világ is. Amikor az Úrból is kell, de azért azokból a dolgokból is kell, amiket megkíván a szívünk, de tudjuk, hogy az Úrnak nem tetszenek ezek a dolgok. Az Úr segítsen bennünket, hogyha vannak ilyen dolgok a szívünkben, az életünkben, akkor tudjuk ezeket elhagyni. Néhány fontos dolog, amit jó, hogyha figyelembe veszünk. Isten azt akarja, hogy vele legyünk, vele éljünk, és ne tékozoljunk. Ne tékozoljuk el a lehetőségeket. Ne tékozoljuk el azokat az alkalmakat, amikor ott lehetünk az ő jelenlétében. És bizonyára mindannyian, akik itt vagyunk, meghallottuk az Isten hívó hangját. Nem tudom, hogy mindenki igent mondott-e az ő szavára, de Isten arra bátorít bennünket a mai alkalommal is, hogy ne tékozoljuk el ezt a lehetőséget, hanem ragadjuk meg, és maradjunk meg ő benne. Aztán a másik dolog, amit jó, hogyha figyelembe veszünk, az, hogy az eltékozolt időket nem tudjuk visszahozni. Még ha meg is térünk bizonyos dolgokból, amik elmúltak, azok elmúltak. És lehet, hogy sok bizonyságot hallottunk, vagy lehet mondtak is bizonyos testvérek, hogy sokáig, vagy több évig, évtizedekig akár az Úr nélkül éltek és megtértek, megváltozott az életük, de mégis ott van az a nyom, vagy ott van az a kihagyás, az a néhány év, néhány hónap, néhány évtized, amikor nem az Úrral jártunk. Ezeket visszahozni nem tudjuk, csak bánni. Ezért, kedves testvérek, tekintsünk előre. Arra, ami előttünk áll. Arra 10, 20, 30, 40, 50, 60, akárhány esztendőre, amit még az Úr ad nekünk, úgy gondoljuk. És szolgáljuk az Urat igazán. Őszintén. Adjuk bele a szívünket, a lelkünket, így szolgáljuk a mi Istenünket. Aztán harmadik dolog, amit jó, hogyha figyelembe veszünk, az, hogy az Isten nélküliség állapotából sokszor nagyon nehéz visszatérni. Hogyha valaki megtér, elfogadja az Urat, szolgálja az Urat, és tudatosan, vagy valamilyen oknál fogva mégis kimegy a világba, elhagyja az Urat, sokszor nehéz visszatérni. És vannak, akik nem tudnak visszatérni. Ezért minden egyes napon nagyon bölcsen próbáljunk élni. És kérjük az Urat, hogy segítsen, hogy megmaradjunk ő benne. Azt mondja az egyik szentírási ige, hogy a rád bízott drága kincset őrizd meg. Isten adott nekünk hitet. Isten adott nekünk kegyelmet. Adott lehetőséget, hogy őt szolgáljuk. Mit teszünk vele? Azt is mondja a Szentírás, hogy senki ki nem ragadhat bennünket az Isten kezéből, de mi kiléphetünk. Azt mondja az Úr Jézus egyik példázatában, tékozló fiú példázatában, hogy ez a fiú elment honnan? Az atyai háztól, az Isten jelenlétéből. A harmadik pont az, hogy az ördögnek az a célja, hogy minél többen váljanak tékozló fiakká. Minél többen váljanak tékozló fiakká. Ő el akarja lopni, tönkre akarja tenni a hívő emberek életét. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És testvérek, az ördög nem mondott le rólunk. Lehet bemerítkeztünk, lehet már régebb óta szolgáljuk az Urat, és úgy gondoljuk, hogy milyen erősen állunk, és bennünket már senki nem tántoríthat meg. Az ördög nem mondott le rólad. Ő ma is azon munkálkodik, ma is azon fáradozik, hogy kiragadjon az Isten kezéből. Ezért legyünk résen, imádkozzunk, vigyázzunk. Ámosz, amikor hirdeti az ő proféciáit, az ő látomásait, az ő ítéleteit, és nagyon nehéz, súlyos szavakat mond Izraelnek, a környező népeknek, Júdának, akkor, hogyha figyelmesen olvasjuk az Isten igét, láthatjuk azt, hogy Isten az ítéletei által meg akarja menteni az ő népét. Nem az a célja, hogy elveszítse. De az ördögnek az a célja, hogy elveszítsen bennünket. Az a célja, hogy tönkre tegye a mi életünket. Péter apostol így fogalmaz, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár, szerte keresve kit nyeljen el. Ezt Péter apostol a hívő embereknek mondja. A gyülekezetekben levő embereknek. Vigyázzatok, és sajnos, hogy megtörténnek olyan dolgok, amikor az ördög valakit, vagy valakiket kiragad az Isten kegyelméből. Mert nem vigyázunk, mert nem vigyáztak. De jó, hogyha odafigyelünk jobban az életünkre, mert az ördögnek is van egy listája, van egy terve, és bennünket is meg akar kaparintani. Aztán egy bibliai példa, Démászról azt mondja Pál apostol, hogy elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott. Aztán a tékozló fiú nem becsülte meg az atyai házat, és eltékozolta azt a helyzetet, azt a lehetőséget, hogy ő ott lehetett. Testvérek, Isten még mindig tárt karokkal várja haza a tékozló fiakat. Dicsőség neki. Még mindig tárt karokkal várja haza a tékozló fiakat. Milyen jó, hogy van kegyelem. Milyen jó, hogy az Isten még vár. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja egyik alkalommal, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketekben. Lehet, hogy régen hallottad az Úr hangját. Lehet, hogy régen volt átélésed az Úrral. Lehet, hogy a szolgálat néha nyűg, néha teher, néha unszolni kell, hogy szolgáljuk az Urat. Nem tudom ki milyen helyzetben, milyen lelkiállapottal, milyen élettel van itt ezen a helyen, de egyet tudok, az Úr Jézus vár. Ő fel tud frissíteni. Ő meg tud újítani, ő meg tud erősíteni. Ő tud mit kezdeni a mi szívünkkel. Ő ma is kész bennünket megreformálni, felfrissíteni, megújítani, azért, mert ő egy kegyelmes Isten. Ő az ő ítéleteiben is azt akarja, hogy megtérjünk. Azt akarja, hogy Izrael hozzájöjjön. És hogyha a könyv végét olvassuk, a 9. fejezet 2. vers felét, akkor azt látjuk, hogy van reménység. Azt látjuk, hogy Isten egy boldog jövőt tervez azoknak, akik megtérnek, azoknak, akik elhagyják a rutint, akik elhagyják csupán azt, hogy szokásból tegyünk dolgokat, és odaadják a szívüket az Úrnak újra. Kedves testvérek, Jónás, amikor hirdette az ő prédikációját, rövid prédikációját, abban kegyelem volt. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Isten még adott 40 napot, hogy Ninive megtérjen. Izrael félretette az ő Istenét, az ő törvényét. Ebben a könyvben erről olvasunk, és ennek ellenére Isten ezt mondja 5. fejezet 4. versében, engem keressetek, és éltek. engem keressetek és éltek. Ha baj van, kedves testvérnő, kedves testvér, kedves Krisztián, és mondjad a nevedet, keresd az Urat. Keressük az Urat, rohanjunk az Úrhoz, ő tud segíteni. És tudjátok, testvérek, nem szabad, hogy altassuk magunkat. Hogyha gond van, hogy majd lesz valahogy, majd az Úr kegyelmez. Nem. Hogyha ő mutat valamit, akkor abból meg kell térni, azt el kell hagyni. Hogyha megfáradtál a hívő életben, jöjj az Úrhoz. Jöjj ő hozzá. Ő az, aki tud adni erőt a megfáradtnak. Ő az, aki halottakat feltámasztotta. Ő az, aki az életnek a lehelletét lehelte az emberbe. És az ember élő lélekké lett. Ő az, aki meghalt értünk. Ő az, aki teremtette a világ mindenséget. Ő hív ma bennünket hozzá. Hagyjuk el, hogyha vannak csupán rutinos szokásaink. Hagyjuk el a bűneinket. Hogyha vannak olyan dolgok, amelyek nem tetszenek az Istennek, amelyek távol tartanak bennünket az Úrtól, ne tékozoljunk, hanem jöjjünk az Úrhoz, használjuk ki bölcsen azt az időt, ami nekünk adatot most, és szolgáljuk az Urat. Kedves fiatalok, lehet azt gondoljátok, hogy előttünk a jövő, ugye? Mert ezt mondja a társadalom. Hát igen, az Úr is úgy akarja. Nagyon fontos, hogy elhatározzuk, eldöntsétek, hogy ti az Úrai vagytok, és így akarjátok őt szolgálni, teljes erőtökkel, mindennel, kedves idősebbek, idősebb testvérek. Nem tudjátok az Úr mennyit adott még nektek, mennyi évet, de legyen ott az elhatározás bennetek is, és mindannyiunkban, hogy amennyi napot, évet adott az Úr, őt akarom szolgálni, szívből. Őt akarom szolgálni. Amikor, és ezzel beszeretném fejezni, ott volt Józsi a sikemi országgyűlésen, és látta a népet, látta azt, hogy kétfelé sántikálnak, látta azt, hogy a Baált is imádják, az Urat se akarják elhagyni, látta azt, hogy összekevertek mindent. Egy ilyen nehéz helyzetben azt mondja, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Te kit szolgálsz? Adja a Teremtő Isten, hogy őt szolgáljuk teljes szívvel, tiszta szívvel. Amen.